Ebben a részben az ember egyetfejlődéséről lesz szó. Az állatok egyetfejlődése, ontogenezis, így az emberé is alapvetően két fő szakaszra tagolható. Az embrionális fejlődésre, amely a megtermékenyítés pillanatától a születésig tart, illetve a posztembrionális fejlődésre, amely a születéstől a halálig tartó folyamat. Az ember embrionális fejlődése. Az egyetfejlődés korai szakaszai, illetve eseményei. A megtermékenyítés, a barázdálódás, melynek során gyors, egymást követő oszódások során kialakul a szedett csíra, a csíralemezek kialakulása, a szervtelepekből kialakulnak az embrió szervkedvezményei, növekedés, differenciálódás. Az embrionális szervkezdemények funkcionáló szervek kialakulnak. Az ember embrionális fejlődése 266 nap, az utolsó menzesztől számítva a terhesség 280 nap. A megtermékenyítés. A haploid 23 kromoszómájú hím ivarsáit és a haploid 23 kromoszómájú peteseit egyesülését megtermékenyítésnek nevezzük, melynek eredménye a diploid 46 kromoszómából álló zigóta. A megtermékenyítést közvetlen megelőző folyamatok. A női nemi ciklus 14. napján bekövetkezik az ovuláció LH hatására, amelynek során a petefészek felszínéről kilökődik egy haploid petesejt és egy sarki sejt tüszőhám sejtekkel körülvéve. A mejózis első osztódási fázisán túl haploid sejtek, de még két kromatidás kromoszómákkal. A petesejt a méhkürtbe kerül, majd a petevezető perisztaltikus mozgásának és a csillóshám működésének eredményeképpen elindul a méh felé. A hím ivarsejtek a közösülés koitusz alkalmával kerülnek a női ivarutakba, a hüvelybe, illetve a méhbe, általában a méhszáj környékére. A megtermékenyítés leggyakrabban a petevezeték kiszélesedő rojtos részében a petefészekhez közel történik. Abban az esetben, ha a zigóta nem a petevezetékbe, hanem a hasüregbe kerül és a méh üregén kívül tapad meg, méhen kívüli terhességről beszélünk. Más esetben a petevezetőben tapad meg. A petesejt a 0,1 mm átmérőjével az emberi szervezet legnagyobb sejtje, citoplazmájában szénhidrátokból, fehérjékből és lipidekből álló szikanyag található. A petesejtet egy glikoproteid kocsonyás burok, zóna pellucida veszi körül, amelyet a már említett tüszőhám réteg borít be. Az ondókém hatása lúgos, prostata miatt, amely kedvez a spermiumok mozgásának, azonban a hüvely savas válladéka gátolja azt, ugyanakkor hatására az ondófolyadék besűrűsödik, ami meggátolja a női ivarutakból történő kifolyást. Az ejakuláció alkalmával 1,5-5 ml ondó jut be a női ivarutakba, milliliterenként körülbelül 150 millió hímivarsejtel. Azonban a petesejtet csak töredékük éri el. A petesejt körülbelül 24, a hímivarsejtek körülbelül 48 óráig alkalmasak a megtermékenyítésre, utána elpusztulnak. A női orgazmus része, hogy a mély sima izomzata ritmikusan összehúzódik, elősegítve a hímivarsejtek feljutását a petevezető felé. A hímivarsejtek a körülbelül 10-15 cm-es utat 3 mm per minútum sebességgel teszik meg, velük szemben sodródik a petesejt körülbelül 20 mikrométeres sebességgel. A hímivarsejtek mozgás irányát kemotaxis és az áramlással szembeni haladás a reotaxis határozza meg. A megtermékenyítés mechanizmusa. A petesejtet egyszerre akár több száz spermium is körülveszi, akroszomális enzimjeikkel megkezdik a petesejt burkainak koronaradiáta és zóna pellucida bontását. Azonban a petesejt belsejébe csak egy spermium juthat be, amit többféle mechanizmus biztosít. A spermiumok a petesejt felszínén található fajra jellemző speciális receptorokon kötődnek meg. A koronaradiátát túlnyomó részt a hialuronsav nevű poliszaharid tartja össze. A hímivarsejtek membránhoz kötött enzim segítségével képesek emészteni a hialuronsavat, és a petesejtet körülvevő sejtek közötti kapcsolatokat fellazítják. A hímivarsejtek így hozzáférhetnek a petesejt burokhoz, zóna pellucida, amivel elsődlegesen kapcsolódniuk kell a termékenyítés során. Kapacitáció. A spermium külső membránján található kötőfehérjék a peteburok ZP3 fehérjéhez kapcsolódnak. A kötődés hatására megnövekszik a kalcium ion sejtbe áramlása, növekszik a sejten belüli CAMP mennyiség, aminek hatására az akroszomális bontóenzimek kiáramlanak. A sejtek hiperaktív mozgásúak lesznek, a farok gyors, hullámzó, erőteljes csapásokkal mozgatja előre a sejteket. A fellazított glükoproteidekből álló zónapellukidán a hímivarsejt keresztül fúrja magát és bekerül a petesejtbe. Az első hímivarsejt fejé részének bejutását követően a petesejt sejthártyája alatt a citoplazmában található granulumokból nagy mennyiségű bontóenzim ürül exocitózissal a petesejt felszínére, felszámolva az EP3 receptorokat. A petesejt és a spermium membrán egyesülését követően befejeződik a második meiotikus osztódás. A petesejt a spermium petesejtbe a spermium fejé része kerül be, a nyak, a középdarab és a farok kívül marad. A mitokondriumok így kizárólag az anyai géneket tartalmazzák. A méhen kívüli megtermékenyítés során in vitro fertilizáció, a petesejt és a spermiumok a méh üregén kívül mesterséges körülmények között egyesülnek, majd miután a megtermékenyülés megtörtént és az embrió osztódása elindult, az embriót körülbelül szedercsíra, hólyagcsíra állapotban visszaültetik az anya méhébe, ahol a fejlődés már természetes körülmények között zajlik tovább. A méh nyálkahártyát előzetesen hormonális kezeléssel megfelelően felkészítik az embrió befogadására. Barázdálódás, a szedercsíra és a hólyagcsíra kialakulása. A zigóta körülbelül 24 óra múlva mitózisokkal osztódni kezd. Körülbelül 3-4 nappal a megtermékenyítés után 16 sejtes szedercsíra állapotba morula kerül. A szedercsírának van egy úgynevezett belső embrió és egy külső tropoblaszt sejtömege. A szedercsíra belép a méh üregébe a 4.-5. napon. A szedercsíra belső sejtjei egy ponton gyűlnek össze, létrehozva az embriócsomót, illetve egy részük apoptózissal elhal, így belül egy folyadékkal telt üreg keletkezik. A külső, nagyobb sejtek az úgynevezett trofoblaszt sejtek rétegét alkotják, majd külső magzatburkot, koriont hozzák létre. Ezen belül üreges képződményt hólyagcsírának, blasztulának nevezzük. A hólyagcsíra megtapad a méh nyálkahártyáján, elkezd bontóenzimeket termelni és behatolni a méhfal hámsejtjei közé, majd a nyálkahártya kötőszöveti alapállományába. Ez a folyamat a beágyazódás, az implantáció. Az implantáció. A 6. naptól a külső magzatburok sejtjei osztódva elágazó bolyhokat hoznak létre. A 8. nap a részben beágyazódott hólyagcsíra korion sejtjei elkezdik termelni a HCG-t, amely megakadályozza a sárga test elsorvadását. Terhességi tesztek ezen alapulnak. 11-12. napra megtörténik a teljes beágyazódás. Az embrió korai fejlődése, az első 3 hét eseményei. Az embrió csomóban egy üreg keletkezik, ez az amnion üreg. Alatta az embrió lapos, mintössze 2 sejt rétegű, ez az embrió pajzs. A felső sejtek képezik az ektodermát, a külső csíralemezt, az alsó sejtek pedig az endodermát, a belső csíralemezt. Az endoderma alatt szintén üreg jön létre a szikhólyag tartalék tápanyaggal. Az ektoderma származékai a bőr hámlétege, a szemlencse, a teljes idegrendszer, a retina és a mellékvesevelő. Az endoderma származékai a bélcsatorna hámja, máj, hasnyálmirigy, illetve a légzőszervrendszer hámja. Az embrió külső sejtrétegének, trofoblaszt, később korion, a méhfal belső felé eső sejtjei tovább osztódnak, bolyhossá válnak, amivel megindul a méhlepény kialakulása. A mezoderma kialakulása. Az ektoderma sejtjei a lemez közepén besüllyednek, primitív csík, befordulnak az ektoderma és az endoderma közé egy újabb sejtréteget hozva létre, a mezodermát. A mezoderma származékai az összes kötő és támasztó szövet, a gerinchúr, az izomszövetek, vázizomzat, zsigeri izmok, teljes keringési rendszer, szív, vérsejtek, erek, nyirokrendszer, illetve a szaporító és kiválasztó rendszer. A velőcső kialakulása, a központi idegrendszer fejlődése. Az ektoderma sejtjei közepén megnagyobbodnak, ez a velőlemez. A velőlemez két széle felhajlik, és kialakulnak a velősáncok. A velősáncok között a velőlemez besüllyed, kialakul a velőbarázda. Létrejön a velőcső, amely besüllyed az ektoderma és az endoderma közé. Az eddig leírt folyamatok nagyjából az első 3 héten lejátszódnak. Vázlatosan összefoglalva a további eseményeket, az embrió hossz irányban megnyúlik, erre merőlegesen meggörbül, ezért a szikhólyag beszűkül, majd eltűnik körülbelül a 3. hónapra, a belső kialakul az endodermával határosan, az amnion üreg egyre nagyobb, kialakul a köldökzsinór, benne a szikzacskó csökevény, 2 artéria és 1 véna. A magzat burkok. Az embriót, majd a magzatot az embrionális fejlődés alatt 2 burok veszik körül. A külső magzatburok és a belső magzatburok. A külső magzatburok más néven irhahártya vagy korion. A trofoblaszt sejtek alkotják. Felszíne a sejtek osztódása miatt bolyhossá válik, innen a neve. Részt vesz a placenta kialakításában. Feladata az embrió rögzítése és táplálása. Termeli a HCG hormont. Az LH-hoz hasonló hatású hormon, amely a 10. naptól termelődve fenntartja a sárga testet, így tovább termeli a progeszteront. A vizeletből a 10. nap után kimutatható, így megállapítható a terhesség. A terhességi tesztek HCG antitesteket tartalmaznak, amennyiben a vizeletben megtalálható a HCG ellenanyaggal összekapcsolódik, ami színreakciót eredményez, és az eredmény pozitív lesz. A belső magzatburok, vagy amnion, magzating. Az amnion üreg külső rétege, mechanikai védelmet nyújt. Termeli az amnion üreget kitöltő magzatvizet, amely véd a külső mechanikai hatásoktól, a kiszáradástól és a hőmérséklet változásoktól, a magzat szabad, szinte lebegő mozgását biztosítja. A magzatvíz 3 óránként kicserélődik. A magzat mintegy 400 ml-t iszik belőle naponta. A magzatvíz vizsgálata fontos információkat nyújthat a magzat esetleges kóros fejlődésétől, például a Duncan-t a 16. héten végtelezett mintából vizsgálják. Később a 2 burok összenő és kialakul a közös magzatburok. A mélepény vagy placenta. A fejlődő magzat rögzítését, táplálását biztosító szerv. Korong alakú, szivacsos, rendkívül vérbő. Kialakulásáig az embrió, utána magzat. A 2.-3. hónaptól. Fejlődése a beágyazódást követően megkezdődik, teljes fejlettségét a 3. hónapra éri el, progeszteront és ösztrogént termel. A terhesség vége felé öregszik, leépül, ami veszélyessé teszi a túlhordást. 2 részből áll, magzati rész, amely a külső magzatburokból jön létre, illetve anyai rész, ami a mély nyálkahártyája. Kialakulása. A beágyazódást követően az embriócsomó feletti trofoblaszt sejtek intenzíven osztódnak. Egyre elágazóbb bolyhok jönnek létre. A bolyhok növekedve felszakítják a ményálkahártya ereit, véröblök jönnek létre, aminek következtében az anyai vér körülmossa a korion bolyhait, ez nyílt keringést jelent. A bolyhokba a magzat erei köldökzsinóron keresztül belenőnek. A magzati és az anyai vér nem keveredik. A mélepény és a magzat között a köldökzsinór létesít kapcsolatot. Benne embrionális kötőszövetben 2 artéria, 1 véna és a szikhólyag maradványa található. A köldökzsinór anyagát érett kocsonyás kötőszövet úgynevezett Warton kocsonya képezi. Ez védi az ereket az összenyomódástól. Az artériák a magzat felől elhasznált sallakanyagokban gazdag vért szállítanak az anya szervezetébe, amely kiválasztja azokat. A magzati keringés. A magzati és az anyai vérkeringés anatómiai értelemben teljesen független egymástól. A mélepényben felfrissült vér a köldökvénán keresztül jut a magzathoz. A köldökvéna a májhoz szállítja a vért, így a magzati életben kizárólag a máj kap oxigénben dús vért, a többi testrészbe kevert vér jut. A véna umbilicalis az alsó üres vénához csatlakozik, véna cava inferiorhoz, amely az magzat testéből vénás vért szállít, itt a vénás és az artériás vér keveredik. A vér a jobb pitvarba jut, ahonnan egyrészt a nyitott ovális nyíláson keresztül a bal pitvarba kerül, másrészt a jobb kamrába, majd a tüdő artériába kerül. A vér a tüdő artériából a tüdő elkerülésével a botálló vezetéken keresztül az aortába kerül, mivel a tüdő összeesett, a keringési ellenállása nagy. A magzat vére a belső csípőverőérből induló 2 köldök artérián keresztül jut vissza a mélepénybe. A placenta területén diffúzióval történik az anyagtranszport. Az oxigén felvételt a magzati hemoglobin nagyobb megkötő képessége biztosítja. A két vért egy szűrőberendezés választja el, ezen azonban átjuthatnak a vírusok, mint HIV, rubeola, stb., alkohol, drogok, nikotin, gyógyszerek, mérgek, antitestek és fehérjevérsejtek, amely a passzív természetes immunizálás alapja. Az embrió és a magzat további fejlődése. A harmadik hét elteltével az embrió 3 mm hosszúságú, kialakul a feji és a farki vég. Ekkor már megjelennek az idegrendszer, a tüdő és az emésztőrendszer kezdeményei. A 18-21. Nap körül verni kezd a szívkezdemény. A negyedik héten a velőcső záródik, a bölcső kialakul, az embrió erőteljesen görbül. 5 hetes korban az embrió már 12 mm hosszúságú, láthatóak a végtagjai, mint apró kezdemények. Megjelenik a szemhólyag, kialakul a köldökzsinór. 6. héten kezdenek kialakulni a szemek, fülek, száj, fejlődik az arc. 8. hétre a magzat hossza 2,5 cm, ez már az ülő magasság. Kifejlődnek az ujjak, megjelennek a tejfogak csírái, valamennyi fontosabb szerv jelen van, bár még nincsenek teljesen kifejlődve. Megjelenik a máj, és a szív egyenletes ütemben ver. A 3. hónap végére az ülő magasság 8 cm, és már magzatnak nevezzük, mert a mélepény jelen van. Már az emberi élőlény kicsinyített mása. Száját nyitni és csukni tudja, ilyenkor már az arcvonások is felismerhetők. Megjelenik a haj, szemöldök, és a nemi szervek differenciálódnak. 4. hónap végére a magzat 18 cm, mozgása érezhetővé válik, grimaszokat vág, külső nemi szervei kialakultak, neme már megállapítható ultrana hang segítségével. Hallja édesanyja szívverését és hangjait. 6 hónaposan már körülbelül 30 cm hosszú. Nyeli a magzatvizet, szorosan összegömbölyödik, térdét felhúzza csak nem az álláig, karjait maga előtt keresztbe teszi, feje a mellkasára csuklik. Mozgását már mások is érzékelni tudják, a hasfal hullámzik. A hangos zajoktól megijed, összerezzen. A 24. héttől kezdve már működőképes a tüdeje is. 7 hónaptól már méhen kívül is életképes, ha megszületik koraszülés. A 34. héttől a magzat felveszi a születési testhelyzetet. Fejjel lefelé, maga alá húzott lábakkal kuporog, a megszületésre várva. A 9. hónapban kevesebbet rokapál, hiszen szűkös számára a hely. A vajúdás, amely bevezeti a szülést, általában mintegy 280 nappal a nő utolsó menstruációjának első napja, azaz 266 nappal a fogamzás után kezdődik. Ha a szülés a 28. hét előtt következik be, vetélésről beszélünk, amennyiben 28 és 36. hét között indul meg, akkor koraszülésről beszélünk. Első szakasz, a tágulási szakasz, avagy vajúdás. A nyáktugó eltávozása. A terhesség alatt a nyáktugó egy vastag, kocsonyás zselés állagú anyag, amely elzárja a mészáját a külvilágtól, hogy meggátolja a baktériumok mélybe való bejutását. A méhnyak vékonyodásával és tágulásával a nyákdugó általában véres váladék formájában távozik. Első szülésnél ez megtörténhet napokkal, sőt egy-két héttel is a szülés előtt, többedik terhességnél rendszerint a nyákdugó távozását követően 24 órán belül megkezdődik a vajúdás. A vajúdás előtt a magzatburok gyakran megreped, a magzatvíz elfolyik. A vajúdás első szakasza akkor kezdődik, amikor az elegendő gyakoriságú, intenzitású és időtartalmú mély összehúzódások kezdik a mészáját kitágítani. Ezek a jóslófájások. E szakasz hosszan minden nőnél és minden terhességnél más. Lehet egy óránál rövidebb és tarthat napokig is. A vajódás elején az izom összehúzódások 15-20 perces időközökkel követik egymást, és mindegy 15-60 másodpercig tartanak. Ahogy a folyamat előre halad, az összehúzódások gyakoribbak, erősebbek és hosszabbak lesznek. A mészáj körülbelül 10 cm-re tágul. Oxitocin szint jelentősen nő, mivel a magzat hipotalamusza jelentős mennyiségben választja el. Ha nem elég erősek az összehúzódások, oxitocin infúziót alkalmaznak. A progeszteron szint meredeken csökken. Második szakasz, vagy kitolási szakasz. A mély összehúzódásoknak köszönhetően a baba feje áthatol a teljesen kitágult ményakon át a hüvelybe. Az összehúzódások most már körülbelül egy percig tartanak, és a köztük lévő szünet is kevesebb, mint egy perc. A törzs izmai által kifejtett nyomás és a mély erőteljes összehúzódásai eredményeként az anya kitolja a gyermekét. A harmadik szakasz a lepényi szakasz. A méllepény összelapul és leválik a mély faláról, magával húzva a magzatburkót. Hozzávetőlegesen 300 ml-es vérveszteség kíséri. Néha a vérveszteség nagyobb is lehet, a lepényi szakaszban fellépő vérzés súlyos szövődmény lehet. Ha a méllepény a magzat megszületése után egy órával sem ürül ki, mesterséges leválasztást kell alkalmazni. A terhesség alatti hormonális változások. A terhesség alatt szünetel a női nemi ciklus. A külső magzatborok, korion, körülbelül a 10. naptól termeli a HCG-t. A HCG fenntartja a sárga testet, ami körülbelül 3. hónapig termeli a progeszteront. A 3. hónaptól kezdődően a placenta átveszi a progeszteron és az ösztrogén termelését, a sárga test így elsorvad. A progeszteron és az ösztrogén gátolja a tüsszőérést. A HCG szint a terhesség első harmadában, körülbelül a 10. héten éri el a maximumát. A 12. héttől szintje a 15. hétig csökken, majd ezt követően vérszintje a szülésig stagnál. A progeszteron és az ösztrogén szint szinte egyenletesen emelkedik a szülésig, majd a vajúdás időszakában mennyisége jelentősen lecsökken. A szülést megelőzően emelkedik az oxitocin szint, ami megindítja a mély összehúzódásokat. A szülést követően megindul a tej elválasztás serkentő hormon termelődése, ami megindítja az emlőkben a tejtermelést. Az ikerterhesség. Ha több petesejt érik meg és termékenyül meg egyszerre, több petélyű ikerképződésről beszélünk. Ilyenkor a magzatoknak külön magzatburkuk, illetve placentájuk van. Nemük lehet különböző. Genetikai állományuk 50%-ban azonos. Az egypetélyű ikerképződéskor egyetlen embrió indul fejlődésnek, amennyiben két embriócsomó jön létre. A magzatoknak közös a magzatburkuk, illetve a placentájuk is. Genetikai állományok 100%-ban azonos. A születésszabályozás. A születésszabályozás a családtervezés hagyományos eljárásának közössége. Célja a születendő gyermekek számának, nemének, tulajdonságainak befolyásolása. Ennek része a fogamzásgátlás. A fogamzásgátlás. Hogyan kerülhető el a nem kívánt elvesség? A terhességi index vagy Pearl index azt jelenti, hogy egy év alatt az adott védekezési módszert használó 100 pár közül hánynál jelentkezik terhesség. Minél kisebb ez a szám, annál biztonságosabb a módszer. Védekezés nélkül ez a szám 80-90. A tabletta. Ezek szájon át szedhető hormontartalmú tabletták. Bennük ösztrogén és progeszteron található. Megakadályozzák a petesejt érését, a kilökődést. A mellékhatások szempontjából fontos, hogy minél kevesebb hormont tartalmazzanak, ugyanakkor biztonságosak legyenek. Megbízhatósága a legbiztonságosabb, leghatékonyabb módszer. A terhességi indexen 0,3-2 értéket mutat. Előnyei. Szabályszerű használat esetén igen hatékony. Használata egyszerű, a havi vérzés előtti panaszokat csökkenti, megszünteti vagy csökkenti a görcsös fájdalmat a havi vérzés alatt, pontosítja a rendszertelen ciklust, csökkenti a méh és a petefészet daganatok esélyét. Hátrányai. El lehet felejteni a bevételét, nem véd a nemi betegségekkel szemben, émelygés, hányinger, rossz közérzet léphet fel, későbbi termékenységi zavarok, növekedik a húgyúti fertőzések, az epehúlyag megbetegedések, trombózis és az embólia előfordulási iránya. Aránya májfunkció zavarokhoz vezet, kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható, rendszeres ellenőrzés mellett, 18 éves kor alatt nem ajánlott. Gumi óvszer. Vékony gumiból, latexből vagy műanyagból készült a hímvesszőre húzandó, fogamzásgátló eszköz. Megbízhatósága a terhességi indexe 7-14, azaz 100 ezt használó párnak egy év alatt 7-14 terhessége lehet. A nagyobb hiba arány oka a kiszakadás és a helytelen használat. Előnyei. Mindig kéznél lehet, semmilyen egészségkárosító hatása nincsen se a lányra, se a fiúra nézve. Ez az egyetlen fogamzásszabályzó módszer, amely véd az összes nemi betegséggel szemben. Hátrányai. Elszakadhat. az esemény utáni tabletta. Ez szintén hormontartalmú gyógyszer. Szeretkezés után 72 órán belül bevéve megakadályozza a tüsszőérést, illetve a beágyazódást. Megbízhatósága nem annyira jó, rosszabb, mint a kombinált tablettái. Előnye, szükség esetén kéznél lehet, hátrányai, nagyobb hormontartalom, bevétele után gyakran jelentkező vérzés, a stabil ciklust megzavarhatja. A hüvelyi pessárium. A pessárium gömbszelet alakú, vékony gumiból készült eszköz, amelyet a felhelyezés előtt zselével kell kitölteni és a mészáj elé helyezni. Úgy hat, hogy megakadályozza a hüvelybe került hímivar sejtek petesejthez való feljutását a mészáj elzárásával. Szeretkezés előtt kell felhelyezni a nőnek, és szeretkezés után legalább 6 órán át nem szabad levenni. Megbízhatósága. Terhességi indexe 10-16 körül mozog. Megbízhatóságát csökkenti a nem megfelelő méret, rossz felhelyezés, szeretkezés közbeni elmozdulás, korai eltávolítás. Előnyei. Nincs egészséget veszélyeztető hatása, véd a belső nemi szervek gyulladásával szemben, nem muszáj a szeretkezés előtt közvetlenül felhelyezni, lehet hamarabb is. Hátránya, szakszerű felhelyezése némi gyakorlatot igényel. Spirál. A mély üregébe felhelyezett fogamzásgátló eszköz. Ez a kis műanyag eszközt újabban ezüstözött vagy aranyozott részdót fogja körül. Általában olyan nőknek szokták ajánlani, akik már szültek. A nőgyógyász helyezi fel a mélybe. A modern spirálokat akár 5 évre is felhelyezhetik. A spirál nem befolyásolja a megtermékenyítést, ez egy abortív eszköz, amely úgy fejti ki a hatását, hogy megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását a mély nyálkahártyájába. A spirálok egy fémrészt tartalmaznak, ami egy steril gyulladást okoz a mély üregében. A fogamzásgátló hatás úgy alakul ki, hogy a megtermékenyített petesejt nem tud beágyazódni a mély üregében, amely a steril gyulladás következtében nincs, mert a steril gyulladás következtében nincs alkalmas nyálkahártya, ami a petesejtet befogadná. Megbízhatósága jó, terhességi indexe 0,1 és 5 között változik. Előnyei. Felhelyezése után a kontrollvizsgálatokat kivéve nincs vele gond, és elég megbízható. Hátrányai. Növeli a belső nemi szervek gyulladásának kockázatát, erősítheti a vérzés nagyságát és a vérzés alatti görcsöket, illetve növeli a méhen kívüli terhesség esélyét. Spermicidek. Recept nélkül kapható szerek. Két úton hatnak. Egyrészt a hímivar sejtek mozgását és életben tartását gátolják, másrészt mechanikus akadályt képeznek a sejtszájon való áthaladásnál. Különböző formái. Tabletta, kúp, zselé, krém, hab vagy szivacs. Megbízhatósága. A terhességi indexe 13-17 között mozog. Más módszerekkel kombinálva jobb. Alkalmazható gumiófszerrel, pessáriummal, naptári módszerrel, megszakított közösüléssel. Előnyei, könnyű hozzáférhetőség és egyszerű használat, illetve nem egészségkárosító, hátránya önmagában van kép használva magas terhességi index. Természetes fogamzásgátló módszerek, naptármódszer, test alaphőmérséklet mérése. Alapja, hogy a peteérés 28 napos ciklus esetén általában a 14. napon történik. Figyelembe véve a petesejt és a hímivarsejt életidejét kiszámítható, hogy a kilökődés előtti és utáni 3.-4. napon jöhet létre terhesség. Tehát elvileg ebben az időben kell tartózkodni a közösüléstől, vagy védekezni más módszerrel. 28 napos ciklus esetén ez a 10.-18. napot jelenti, hatékonysága javítható a testhőmérséklet mérésével, mert peteéréskor az alaphőmérséklet először lecsökken, majd megnő 0,3-0,5 Celsius fokkal. Megbízhatósága, terhességi indexe igen magas, 10 és 29 között van. Előnyei, teljesen ártalmatlan az egészségre, természetes módszer. Hátrányai, megtanulására szakkönyvre, szakember segítségére lehet szükség, és nem megbízható. A megszakított közösülés. Ez azt jelenti, hogy a férfi nem engedi az ondóját a nő hüvelyébe a szeretkezés végén. Megbízhatósága. Az összes módszer közül ez a legkevésbé megbízható. A terhességi index 12-39. Oka, hogy a férfi legtöbbször későn szakítja meg a közösülést, amikor az ondó egy része már a hüvelybe távozott. Emellett a fiúk egy részénél a magömlés előtt úgynevezett előváladék távozhat a hüvelybe, amely már hím-ivarsejteket tartalmazhat. Előnye, nincs eszközhöz kötve, tehát bármikor használható. Hátrányai, nem megbízható, kombinálható a természetes fogamzásgátló módszerekkel, spermicid anyagokkal. Végleges fogamzásgátlás, meddővítevés, sterilizálás, kasztrálás. Ezzel megszüntethető a megtermékenyülési vagy és megtermékenyítési képesség. Férfiaknál a herezacskó bőrén ejtett pár centiméteres meccés után az ondóvezetéket elkötik és átvágják. Az ondó mennyisége alig csökkent, de hémivar sejtek nem lesznek benne. Az orgazmusra való képesség és a közösülési képesség nem változik. A nőknél a hasfalon ejtett 1-2 cm-es meccésen keresztül egy műszer segítségével elzárják a petevezetőt, így a petesejt és a hímivarsejt nem képes rajta áthaladni. Ebben az esetben nem változik az orgazmusra való és a közösülési képesség. Megbízhatóság a férfiakon 100%-os biztonságú, a nőknél a terhességi index 0,2 és 1 között mozog. Előnyei: nem lesz a fogamzásgátlással többé gond, és az egészséget sem károsítja, hátránya: vissza nem fordítható állapot. Abortusz. A terhesség mesterségen úton történő megszakítását művi vetélésnek vagy abortusznak nevezik. Az etikai problémákon túl ez később kívánt magzatok életkilátásait jelentősen ronthatja és veszélyeztetheti az abortuszon átesett nő egészségét. A terhesség 12. hetéig, különösen indokolt esetben a terhesség 16., extrém esetben a 20. hetéig a nem kívánt fogamzás megszakítható. A megtermékenyült petesejt nem ágyazódott be olyan mélyen a méh falába, így onnan még viszonylag könnyen eltávolítható. Az orvosi beavatkozás műtétnek számít. A klasszikus terhesség megszakítás lényege a nyakcsatorna mechanikus tágítása, a méh kiürítése, majd a méhnyálkahártya éles kanállal történő kaparása annak érdekében, hogy a méhen belül ne maradjanak magzati szövetek. Azok ugyanis kiváló táptalajul szolgálnak a baktériumoknak, így súlyos fertőzést okozhatnak. Ennél jóval ritkábban ugyan, de a bent maradt magzati maradványok rosszindulatú elfajulásra is hajlamosak lehetnek. Az abortus szövődményei. A műtéti sérülések közül legjelentősebb a méhfaj kiukasztása. A műtét után késői szövődmények közül a leggyakoribb a méhnyak elégtelensége a műtét alatti tágítások miatt. Az állapot következménye a terhesség fél idejében burokrepedéssel induló spontán vetélés. A gyakorta ismertelt mélykaparások a későbbiek során beágyazódási, illetve lepénytapadási rendellenességet okozhatnak. A meddőség okai. Meddőségről akkor beszélünk, ha a fogamzásgátlás nem alkalmazva, rendszeres a szexuális élet mellett sem következik be a teherbeesés egy év időtartam alatt. A párok körülbelül 15-20%-a meddő. A női meddőség leggyakoribb okai részben hormonális, mint például a peteérés rendellenességei, a prolaktin szint emelkedése, korai menopauza, részben mechanikai eredetűek, mint például a petevezető károsodása, elzáródása és endometriózis. Hormonális rendellenességek. Ezekben közös, hogy a peteérés hormonális zavarok miatt nem megy végbe, így a megtermékenyülés sem lehetséges. Az eltérések érinthetik a hipotalamusz és az agyalapi mirigy, a petefészkek, a pajzsmirigy, a mellékvesekéreg rendszeres működését, amelyeket okozhatja sérülés, daganatos megbetegedés, túlzott testedzés, illetve éhezés. Megfelelő hormonális kezeléssel az esetek jelentős része orvosolható. A prolaktin, a tej elválasztás serkentő hormon magas szintje, a peteérést kiváltó hormonok alacsony szintjét eredményezi. A prolaktin szint az agyalapi mirigy daganata miatt lehet magas. Korai menopauzáról beszélünk akkor, ha ma még többnyire ismeretlen okok miatt 35 éves kor előtt elmarad a menstruáció és megszűnik a peteérés. Mechanikai rendellenességek. Ide sorolható rendellenességek a hüvely, a méh és a petevezetőkbe leszületett elégtelen kifejlődésére, alaki deformitásokra vezethetők vissza. Ezen okok többnyire műtéti úton kezelhetők. A petevezetők károsodását, elzáródását elsősorban a petevezeték gyulladásos megbetegedése eredményezi. A legtöbb eset hátterében a klamídia fertőzés áll, mivel a méhűri fertőzés hasüregbe terjedése ellen a szervezet a petevezetékek lezárásával védekezhet. A petevezeték károsodása jelentősen akadályt képezhet a fogantatás szempontjából, mivel az embrió nem lesz képes a petevezetéken keresztül eljutni a méhbe. Fogamzási problémákkal küzdködő nők egyharmada endometrióziustól szenved. Endometriózisról beszélünk, ha a méhszövet a méhen kívül is megtalálható, például petevezetőben, illetve a petefészek felszínén. Ezek a beágyazódott szövetek rendesen reagálnak a hormonális ciklusra, növekednek, majd minden hónapban nyálkahártyájuk vérzés kíséretében lelüklődik, párhuzamosan a méh nyálkahártyájával. Ez a folyamat hegesedéshez, gyulladáshoz vezethet. A petefészek felszínén levő összenövések és hegesedések megnehezítik a petesejt kijutását a petefészekből, vagy a petevezető belső felszíne is hegesedhet, ami elzáródáshoz vezethet. A férfi vetőség és sterilitás okai. Hormonális okok, melyek a hipotalamusz, agyalapi mirigy, illetve a hererendellenes hormontermelésének zavarai miatt következnek be. A magas testhőmérséklet gátolja a hímivar sejtképzést. Ennek hátterében állhat a rejtett heréjűség, mikor születéskor a helyre nem az herezacskóban található, hanem a hasüregben, illetve herezacskó falában futó vének tágulata. Gyulladás daganat, a felnőttkori mumps szövődményeként heregyulladás alakulhat ki, melynek szövődményeként hegesedhetnek, illetve elzáródnak az ivarutak. Kémiai hatások, sugárzás. Egyes kémiai és fizikai hatások is okozhatják a spermaképződés csökkenését, vagy a spermák fokozott pusztulását. Ilyenkor a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a különböző gyógyszerek, elsősorban a kemoterápiás szerek használata. A daganat ellenes terápiában alkalmazott besugárzás szintén okozhat sterilitást. Idegi eredet. A megtermékenyítés bekövetkezéséhez az erekció és az ejakuláció zavartalan lezajlására is szükség van. Idegi eredetű merevedési zavart okoz a gerinc bizonyos szakaszának sérülése. Pszichés okok. Napjainkban a férfi meddőséget leggyakrabban pszichés tényezők okozzák az erekció és az ejakuláció gátoltsága folytán. A stressz, a nem kiegyensúlyozott párkapcsolat, a szociális és egzisztenciális bizonytalanság, az alkoholizmus mind a nemzőképesség csökkenését okozza, legtöbbször a hímvesző merevedési zavara formájában. A posztembrionális fejlődés. Az újszülött kor 10 napos korig tart, köldökcsont leeséséig, nagyon gyors anyagcsere, szabálytalan légzés, rossz hőszabályzás, egésznapos alvás és testcsúly csökkenés jellemző rá. A csecsemőkor 1 éves korig tart, a leggyorsabb növekedés és fejlődés, alapmozgások megtanulása, felülés, kapaszkodás, mászás, járás, beszédelemek megjelenése, beszéd megértése, első tejfölgak megjelenése, 15-20 óra alvás jellemző. A kisgyerekkor, óviskor. 5-6 éves korig végtagok sokat nőnek, ügyesedő mozgás, 2 éves korig kibújik az összes tejfog, a fog kor végén megkezdődik a fogváltás, először a metszőfogak, gyors szellemi fejlődés, napi 12 óra alvás szükséglet, rohamos szellemi fejlődés és szókincs gyarapodás jellemző. A kölyökkor. Serdülésig tart, fokozott növekedés, nagy mozgás és energiaigény. Serdülőkor vagy pubertás. Kezdete változó. A lányok előbb 11-12 éves korban, a fiúk később 12-13 éves korban. Ez függhet az örökléstől, környezettől és életmódtól is. Nemi hormonok indítják el. Látható jelei. A testmagasság hirtelen növekedése, kialakulnak a másodlagos nemi jellegek, szemérem szőrzet megjelenése, lányoknál a szemérem domb megnagyobbodása, fiúknál a herék és a hímvessző növekedése, elkezdődik az ivarsejtek termelődése, a lányoknál a petesejt ciklikusan, a fiúknál a hímivarsejt folyamatosan, a lányoknál a menstruációs vérzések jelentkezése, fiúknál a magömlés jelentkezése, illetve éjszakai magömlés vagy pollúció. A személyiség is megváltozik. Önálló személyiség kialakulása, megnövekedett szabadságvágy, erősödő öntudat, nemi öntudat, párkapcsolatok kialakulása, erősödő kritikai megnyilvánulások, érzelmi viharok, indulatkitörések, sértődések, önmagába zárkózás, önbizalom, a végletek közötti ingadozása, kortárs csoportokhoz való tartozás igénye, önállósodás, szülőkről való leválás, gyakran családon kívüli felnőtt modell keresése, intellektuális fejlődés, elvont gondolkodás. Az ifjúkor a 17 éves kortól 25 éves korig tart, kialakul a végleges testmagasság, kialakul a felnőtt személyiség, nagy szellemi és fizikai teljesítmény jellemzi. A felnőttkor a 25. életévtől a 60 éves korig tart, legaktívabb alkotó tevékenység, a végén megkezdődik az élettani hanyatlás, a nőknél a klimax. Öregkor. 60 éves kortól 75 éves korig fokozódik a hanyatlás, a testtartás megváltozik, rugalmatlan izmok, ráncosodás, őszülés és kopaszodás jellemző. Az akkor, a 75. életévtől ilyenkor gyakoriak a betegségek. Az akceleráció. A posztembrionális fejlődés felgyorsulása. Akceleráció gyorsulást jelent latinul. A tejfogak korábban bújnak ki, gyorsabb és nagyobb mértékű testtömeg és testmagasság növekedés jellemző. Továbbá korábbi ivarérettség. Semmelweis idejében az első menzesz ideje 15-19 év közé esett, ma 12-14 év közé. Oka a javuló életfeltételek, egészségügyi ellátás. Az öregedés jelei. A bőr veszít víztartalmából, rugalmasságából, ráncossá válik. Hajhullás, őszülés. Innsarvadás, fogvesztés. Csontritkulás, testmagasság csökkenése, csökkenő izomerő, az izomfehérjék mennyisége csökken, gyengébb ízületek, porckopás, ízületi gyulladások. Az érelmesedés mértéke nő, szűkülnek az erek, nő a vérnyomás, az erek rugalmassága csökken, nő az agyvérzés, infarktus, trombózis kockázata, csökken a gyomorsav termelése, máj, hasnyálmirigy enzim termelése, öregkori távollátás és nagyothallás, vesetes tecskék száma felére csökken, nő az egyes daganatos betegségek kialakulásának kockázata, csökken az agyvelő tömege, romlik a memória, csökken az alkalmazkodó képesség. A halál. Biológiai orvosi szempontból tekintve a halál olyan folyamat, amely a testnek, mint egésznek a dezintegrálódásából, széteséséből áll, amely szervrendszerek, szervek végül az egyes sejtek pusztulásában nyilvánul meg. A szervezet dezintegrálódási folyamatában az a pillanat, amelyben a halál bekövetkezik, tapasztalati, technikai vagy eszközös megfigyelések alapján nem állapítható meg. Társadalmilag elfogadott megállapodás szükséges annak meghatározásához, hogy milyen jelenségek alapján mondhatjuk ki az egyén halálát. Klinikai halálról akkor beszélünk, amikor a szívműködés és a légzés leáll. A klinikai halál állapotából a külső körülményektől függően általában még 5 percig az egyén újraéleszthető, mivel az agyi működések addig még nem állnak le. Agyhaláról akkor beszélünk, amikor az agy és a keringés leállása miatt az oxigén hiány és a tápanyag hiány miatt irreverzibilisen károsodik. Alapvetően két szintjét különböztetjük meg. Az agykérgi halál, amelyet nem tekintünk halálnak, illetve az agytörzsi halál, amely életfunkciókat fenntartó gépek nélkül a szervezet működésének a leállását eredményezi. Az egyes agytörzsi területek állapotának megítéléséhez a következő vizsgálatok végzendők el. Pupillafényreakció, intenzív fénnyel többször külön-külön is megvilágítjuk a pupillákat. Kornea reflex, kiváltása a szaruhártya mechanikus ingerlésével történik, például vattával, amire reflexes szemhéjzárás következik be. Kraniofaciális fájdalmi reakció. Az arc területén alkalmazott intenzív inger a mimikai izomzatban összehúzódást vált ki. EEG, CT vagy MR elsősorban az agykéreg működéséről nyújtanak információt. Az eutanázia. Az eutanázia mai jelentése a gyógyíthatatlan beteg halálának a beteg kívánságára vagy beleegyezésével történő meggyorsítása, aktív eutanázia, illetve a páncélás részéről szükségtelennek tartott orvosi beavatkozásról való tudatos lemondás, a passzív eutanázia. Magyarországon csak a passzív eutanázia engedélyezett. A gyógyíthatatlan, rövid időn belül halált hozó, okozó betegségben szenvedő beteg visszautasíthatja az életfenntartó, megmentő beavatkozást, ellátást. Aki cselekvőképes, erről ügyvéd vagy közjegyző előtt írásban nyilatkozhat, aki írásképtelen, két tanú együttes jelenlétében rendelkezhet. Az érvényességhez egy a beteg kezelő orvosából, egy kompetens szakorvosból és egy pszichiáterből álló bizottság írásos nyilatkozatára is szükség van. Ők azt vizsgálják, hogy a kezelést visszautasító személy valóban megfelel-e a fenti feltételeknek, és tisztában van-e a döntése következményeivel. Ezután 3 nap elteltével a betegnek ismét nyilatkoznia kell a kezelés visszautasításáról. A nyilatkozat bármikor, bármilyen módon visszavonható. Ha cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőképes beteg utasítja vissza az életmentő vagy életét fenntartó kezelést, az orvosi bizottság mellett a bíróságnak is jóvá kell hagynia. A bíróság engedélyének megérkezéséig a kezelő orvos a kezelés folytatása érdekében akár rendőri segítséget is igénybe vehet. Az egészségügyi szolgáltató köteles megpróbálni rábeszélni a beteget a döntése megváltoztatására. Aki gyereket vár és képesnek tűnik a baba kihordására, nem utasíthatja vissza az életmentő vagy fenntartó kezelést.